Dr. Fejérdi András, Prohászka Ottokár elmélkedései az Eukarisztiáról című előadását hallják, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. novemberében.
Köszöntöm mai előadónkat, professzor kollégámat, dr. Fejérdi Andrást. Szeretettel kérem, hogy tartsa meg előadását. Elején röviden mutatkozzon be, hogy minél jobban megismerjük, igen, tessék.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. A bemutatkozás kapcsán igyekszem rövid lenni. Azt gondolom, hogy a jelenlévők egy jelentős része ismer engem. Egyháztörténész vagyok, hogyha mondjuk szűkebben meg kéne határoznom azt a területet, amivel leginkább foglalkozom. Tanítottam itt a hittudományi karon is, jelenleg a bölcsészkaron tanítok történelmi egyháztörténelmi tárgyakat, illetve a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének vagyok igazgatóhelyettese. Szűkebb kutatási területem történelmből a 19.-20. század, de mellette az egyháztörténelem révén a teológiát sem tartom elhanyagolható disziplínának, és ennek köszönhető az, hogy bátorkodtam néhány évtizeddel ezelőtt erre az egyetemre beiratkozni, és most folyamatban van egy licencia fokozat szerzés teológiából az egyéb tanulmányok mellé. A téma, amivel meghívtak engem ebbe az előadás sorozatba, az eukarisztikus elmélkedések Prohászkánál, vagy másképpen Prohászka Ottokár eukarisztikus teológiája volna. Amikor készültem el az előadásra, elbizonytalanodtam, hogy Prohászka vajon örülne neki, hogy én most itt erről ilyen formában beszélek. Mi lenne vele a problémája? Hát leginkább az, hogy ő egész életében és teológusi működésében az intellektualizmus túlhajtásai ellen küzdött, tehát az ellen, hogy elméleti szinten tárgyaljunk teológiai kérdéseket, ahelyett, hogy azokat megélnénk. Maga az eukarisztikus teológiája is Prohászkának egy ehhez kapcsolódó kulcsfogalom köré épül, nem véletlen, hogy az eukarisztikus tanítását összefoglaló posztumusz műve is ezt a címet viseli, hogy az élet kenyere. Az élet az a kulcsfogalom, ami az ő teológiájában és különösképpen oltári szentségre vonatkozó teológiájában központi szerepet játszik. Ez a kulcsfogalom nyilvánvalóan kifejezetten és elsősorban a János evangéliumra támaszkodik, hiszen tudjuk, hogy János az, akinél a szinoptikus evangéliumokban található Isten országa fogalommal szemben az élet, az örök élet az a fogalom, ami köré Jézus küldetése, Jézus üzenete szerveződik. Jánosnál Jézus célja az, hogy elhozza az embereknek ezt az életet. És ennek az életnek a biztosítéka, záloga már az ő evangéliumában is az, hogy vesszük az ő testét és vérét. Emellett, hogy az élet az egyik kulcsfogalom Prohászkánál, azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a fogalmi ismeret helyett az átélést, a természet feletti életenergiában való megmerítkezést, annak az elsajátítását, mert hogy ezt tekintő a hit lényegének szorgalmazza, ezért az ő teológiájára az jellemző, hogy az elvont értelmi megközelítés helyett alapvetően érzelmi oldalról közelít a témáihoz. Nem annyira, vagy nem kizárólag egy objektív, spekulatív elméleti oldalról, hanem sokkal inkább a megélés, a szubjektum, az érzelmek oldaláról. De ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy megkérdőjelezni az értelemnek, illetve a tudománynak a szerepét, akár a teológiai tudománynak a szerepét, és ez az, ami nekem is bátorságot ad arra, hogy egyáltalán teológiai szempontból erről a témáról önöknek beszéljek. Az előadásom első bevezető részében két témát vázolok nagyon röviden. Egyfelől azokat az eszmei áramlatokat, irányzatokat, amelyek általában meghatározzák Prohászkának a teológiáját, a teológus portréjához, hitvallásához fontos adalékokat szolgáltatnak. Másfelől pedig egy nagyon rövid néhány szempontú megragadását annak, hogy milyen művek alapján lehet eukarisztikus teológiáját Prohászkának feltárni, megismerni. Prohászka Ottokár négy szellemi, lelkiségi áramlatból táplálkozik. Az első és kronológiailag is első és igen meghatározó számára a Szent Ignácia jezsuita lelkiség, ezt részben már középiskolai korában a kalocsai jezsuita gimnáziumban magába szívta, részben pedig azon évek alatt, amelyeket Rómában a Collegium Hungaricum növendékeként, illetve a Collegium Germanicum et Hungaricum lakójaként sajátított el, hiszen ez a két intézmény is jezsuita nevelés alatt áll. Számos munkájában reflektál erre a hatásra, ami őt Szent Ignác oldaláról éri. Elég csak azt megjegyezni, hogy maga is jezsuita kívánt volna lenni. Erre leginkább családi körülményei miatt nem kerülhetett sor. Édesapja viszonylag hamar meghalt, és egyházmegyés papként jobban tudta támogatni a családját, mint hogyha a szerzetesi szegénységet fogadó jezsuitává vált volna. Ez egyébként egy fájdalom is az ő életében. Két szempontot emelnék ki ebből a jezsuita lelkiségből, ami az ő teológiájában megjelenik. Az egyik az a jellemzője a Szent Ignáci lelkiségnek, hogy aktív tevékenységre indító spiritualitás. Nem egy kontemplatív, hanem a gyakorlati életben, az apostolkodásban megvalósuló szemlélődésből fakadó, de akcióra, cselekvés ösztönző lelkiség ez. A másik pedig az, hogy a középpontjában, és ezt a Szent Ignáci lelki gyakorlatokban elég jól tetten lehet érni, egy olyan átalakítási folyamatot próbál az emberben elindítani, amelynek eredményeképpen a személy mindig új, teljesebb életre, egy teljesebb létmódra jut el, és ebben a belső átalakulásban, és ez is fontos Prohászka szempontjából, az értelem mellett az akaratnak és az érzelemnek is, tehát az emberi psziché mindhárom tényezőjének fontos szerepe van. A második ilyen szellemi irányzat, ami fontos Prohászka alakulásában, szellemi horizontjának alakulásában, az megint csak Rómában éri őt, ez az úgynevezett római iskola teológiája. A Scola Romana az a 19. század középső szakaszának, a Gregoriánán képviselt teológiája. A korszakban ez egy, most csúnya jelző, liberális, tehát a világ modern kihívásaira, a korábbi teológiai irányzatoknál nyitottabb teológiai irányzatot jelentett. Az 1820-as évektől az 1870-es években ez határozta meg a Gregorián teológiáját. Olyan tényezőket kell itt figyelembe venni, mint a történeti fejlődésre, akár a dogma fejlődésre való bizonyos fokú nyitottságot, nyilván ennek a katolikus értelmezésére vonatkozó nyitottságot, és ezt a történelmi érzéket, ami a személyt meghaladó szinten, az egyház makrószintjén, a teológia makrószintjén, mint a fejlődés egyik eleme, ez fontos tanulság Prohászka számára, ami beépül az ő teológiájába, a másik pedig kétségkívül a társtudományokra, sőt az interdisziplinális megközelítésre való nyitottságot, hogy párbeszédet folytasson azzal az intellektuális millióvel, amelyben él, beleértve ebbe a természettudományokat is. A harmadik teológiai irányzat, amely markánsan meghatározza Prohászka gondolkodását, az a skolasztika, annak is a Szent Tamást újra felfedező neoskolasztikus irányzata. Ez is arra megy vissza, hogy római tanulmányai idején vezette be kötelező jelleggel 13. Leó pápa a Szent Tamási rendszernek a követését a teológiai oktatásba. Egyébként ez nem volt idegen Prohászkától és a jezsuitáktól előtte sem, hiszen a jezsuita oktatási képzési rend a skolasztikus képzésre alapszik. És a Szent Tamási teológiából különösen az számított Prohászka számára fontosnak, hogy a rendszer szemben a kortárs filozófiai irányzatok bizonytalanságával egy metafizikai realizmuson alapszik, és ez számára egy nagyon fontos kiinduló pont. Látni fogjuk, hogy a teológiai magyarázataiban erre a Szent Tamási rendszerre, ami tulajdonképpen az akcidens és esszencia vagy szubstancia közötti különbség tételre támaszkodva igyekszik megragadni a valóságot, ez egy olyan magyarázó keret, amit más rendszerekkel összekapcsolva igyekszik magáévá tenni. A másik, ami Szent Tamásnál megragadja Prohászkát, hogy Szent Tamás maga sem egy pusztán elméleti teológus, hanem mélyen éli mindazt, amit felismer és amit tanít, érzékeny misztikumra nyitott személyiség, elég arra utalni, hogy az eukarisztikus himnuszokat ő írja, tehát imádságban is megfogalmazza mindazt, amit teológiailag kidolgoz. És ez Prohászka számára is egy nagyon fontos dimenzió. És a negyedik irányzat, ami a élet kulcsfogalmához is visszavezet minket, ezek a 19.-20. század fordulóján jelentkező életfilozófiák, különösen is Henri Bergson francia filozófusnak a nézetei. Számára ezek az életfilozófiák azért lényegesek, mert a spekulatív, elméleti, filozófiai megközelítésekkel szemben ezek a rendszerek tesznek arra kísérletet, hogy nem az elvont gondolkodás, hanem az élet, a megéltség, az intuíció irányából ragadják meg a valóságot. És ezért, bár ő maga sosem válik bergsonistává, és több kritikus megjegyzést is megfogalmaz Bergson tanításával szemben, szívesen kölcsönöz fogalmakat Bergsontól. Maga ez az életfilozófiáknak a megjelenése nem választható el attól a tágabb szellemi áramlattól, amit egyáltalán az evolúció tanának a felismerése jelent ugyancsak a 19. század utolsó évtizedeiben, és ami szintén hatást gyakorol részben kapcsolódva a római iskola történeti szemléletéhez Prohászkára. Ennyit nagyjából így a szellemi teológiai alapokról. Prohászka Ottokár hatalmas életművet hagyott hátra, elég ha csak a 25 kötet, ha jól emlékszem, Schütz Antal féle Prohászka összesre gondolunk, ami egyébként nem tartalmazza valamennyi írását, bizonyos tekintetben egy válogatásról van szó, és ezen belül azt mondhatjuk, hogy életének elejétől életének végéig szerepelnek teológiai tárgyú írásai között az eukarisztiára vonatkozó szövegek. Műfaját tekintve nagyon szerteágazó és nagyon sokszínű ez a szellemi, irodalmi termés, amit Prohászkánál találunk. Életének első szakaszára, 1905-ig tartó püspöki szentelését megelőző szakaszára jellemző, inkább a spekulatív, tudományos, teológiai munka. A későbbiekben nyilvánvalóan a hangsúly elmozdul a prédikáció, az elmélkedés, a szónoklat irányába. Ezzel párhuzamosan egész életét végig kíséri a naplóírás, tehát rendelkezésünkre áll egy egészen személyes forrás is arra, hogy ő hogyan éli meg mindazt, amiről azután beszél. És nagyon sokszor azt látjuk a naplóiban, ott csíráznak ki, fogalmazódnak meg először azok a gondolatok, amelyeket utána akár egy elmélkedésben, akár egy újságcikkben, akár egy prédikációban, akár egy teológiai tudományos munkában utána felhasznál. A rendszeres teológiai értekezések, amelyek életpályának első szakaszát jellemzik, inkább a hit és ész összehangolásának problematikája körül forognak, ennek az összhangnak a keresését jelzik. És ahogyan haladunk előre az ő írói, teológusi életpályáján, úgy látjuk azt, hogy egyre inkább az átélés és személyes találkozás dimenziója felé mozdulnak el azok a szövegek, amelyek a keze alól kikerülnek. Ez részben a műfaji sajátosságokkal is magyarázható, hiszen nem annyira spekulatív szaktudományos munkák, ezek a második periódust jellemző írások, másrészt pedig az ő szellemi, lelki érdeklődésének a hangsúlyátolását is. Elég annyit, nem sorolom föl itt most a műfajokat és könyvcímeket, vagy tanulmánycímeket, amelyeket ő az eukarisztikus teológiát fejtegetve papírra vetett, de hogy mennyire átjárja az ő egész munkásságát az eukarisztia iránti tisztelet, arra két példát hozok. Egyrészt azt, hogy a naplóiban lépten nyomon találkozunk ilyen elmélkedésekkel, sőt egy viszonylag késői 1900, ha jól emlékszem, 20-as évekből való bejegyzésben utal vissza arra, emlékszik vissza arra, hogy 5-6 éves korában már egyszer a Rózsavölgyi templomban az eukarisztia titka, hogy megérintett őt, ide vezeti vissza az eukarisztia iránti tiszteletének és bensőséges kapcsolatának a gyökereit. A másik ilyen szempont, ami jól mutatja, hogy mennyire átjárja az ő lelkiségét az oltári szentség iránti tisztelet, az, hogy első, legalábbis tudomásom szerint első írása 1883-ban, amely a Magyar Sion hasábjain megjelenik, az Oltári Szentség és Bölcsészet címet viseli, tehát már rögtön az oltári szentség problematikájával kezdi szakmai pályafutását, és az utolsó műve is, ami már posztumusz jelenik meg, tehát halála után Schütz Antal szerkesztésében, a már emlegetett Életkenyere keretezi ezt az életművet. Ennyi bevezetés után kísérletet tennék arra, hogy áttérjünk valamilyen formában eukarisztikus tanításának szisztematikus tárgyalására. Nem könnyű műfaj ez, mert ahogy említettem, eléggé szétszórt, különböző műfajú és különböző korszakokban született szövegekben kell megkeresnünk az adott témára vonatkozó állításait, tanításait Prohászkának, és kérdés az is, hogy milyen rendszer szerint lehet ezt összefoglalni. Én azt az utat választottam, hogy megnéztem a korabeli 1920-as években megjelent nagyobb dogmatikai kézikönyveket, hogy azok hogyan tárgyalják az eukarisztia etitkát. Ezt annál inkább jogosnak éreztem, mert 1905-öt megelőzően Prohászka Ottokár maga is ennek az intézmények a dogmatika tanszékét vezette és dogmatikát tanított, tehát ez a fajta megközelítés sem állhatott tőle távol. Annál rövidebb volt viszont a tanári pálya, hogy önmaga kidolgozott volna egy szisztematikus dogmatikus teológiát, erre majd második utód a Schütz Antal kerít sort. Ezeknek a teológiai traktátusoknak a logikáját követve igyekeztem néhány csomópont köré szervezni mindazt a tanítást, amit Prohászka az eukarisztiával kapcsolatban megfogalmaz. Előre jelzem, hogy nem egy komplex, mindenre kiterjedő tanítás ez, és még ennek a nem valamennyi kérdést érintő tanításnak sem minden elemét fogom tudni én itt az elkövetkezendő, még nagyjából 35-40 percben bemutatni. Kiinduló pontként talán az általános teológiai, kegyelemtani megközelítését kell szemügyre vennünk, mert ebből érthetjük meg az ő eukarisztikus teológiájának alapvonásait. Említettem már, hogy egyik kulcsfogalom az élet, és ezt a kulcsfogalmat részben az említett János evangéliumból, részben pedig éppen Bergsontól és a Bergsonhoz hasonló életfilozófiákból ragadta, és ezt az életfilozófiai narratívát kegyelemtani összefüggésbe is beleállította. Miről van itt szó? Az életfilozófiáknak az egyik lényeges mondani valója, hogy a valóság az tulajdonképpen értelemmel nem közelíthető meg teljesen, hanem csak intuícióval, valamilyen belső megérzéssel ragadható meg. És ezt a filozófiai tanítást úgy alkalmazza ő a kegyelemtanra, hogy ő a kegyelmet tekinti ennek az erőnek, ennek a genialitásnak, ahogy ő mondja, ami segít megértenünk a valóságot, és ugyanakkor az is egy fontos szempont nála a kegyelemtan szempontjából, hogy éppen ezeknek a kegyelmi erőforrásoknak a középpontjában, aminek segítségével a valóságot meg tudjuk érteni, az eukarisztia áll. Az eukarisztia az a középpont, amiben ezek a kegyelmi erőforrások számunkra jelentkeznek. És abból az alaptézisből, hogy a valóság, és így az eukarisztikus titok megközelítése is tudományosan csak korlátozottan lehetséges, ezért fontosnak tartja ezt a kegyelmi dimenziót, amely intuitíve segít számunkra bizonyos értelem számára felfoghatatlan valóságokat megragadni, ha tetszik megérteni. Ide kapcsolódik egy a teológiai hagyományból jól ismert másik szempont, ami szintén az eukarisztikus teológia szempontjából is lényeges, mégpedig a jeltan, az, hogy Isten pont azért, mert a valóságot és a kegyelmi valóságot emberi ésszel közvetlenül megragadni nem tudjuk, ezért Isten szimbólumokban, jelekben kommunikál velünk. Amikor szimbólumokról, jelekről beszél, akkor óhatatlanul egyfajta szubjektivizmusnak, vagy pedig az objektív, reális valóság elvesztésének a veszélye jelentkezhet, de jól kell értenünk ezt a szimbólumtant, jel elméletet, amit Prohászka is használ, és amit gyakorlatilag Szent Ágoston nyomán használ. Ezek a szimbólumok nem csak homályos jelei egy másik valóságnak, hanem reál szimbólumok is, tehát ténylegesen közvetítik, ténylegesen jelzik azt a valóságot, amire utalnak, és ilyen reál szimbólumként, ilyen jelként értelmezi, az Istenhez tartozás kitüntetett jeleként értelmezi az eukarisztiát. A jelek között az eukarisztia nem csak egyszerűen egy reál szimbólum, ami ténylegesen jelzi azt a valóságot, ami mögötte van, hanem a jeleknek abba a sajátos kategóriájába tartozik, amit szentségnek nevezünk, azaz hatékony jel, valóban végre is hajtja azt, amit jelez, egy olyan reál szimbólum, amiben ténylegesen, itt megpróbálok egy idézetet megkeresni, minket megragadós cselekvő aktív misztérium mondja az eukarisztiáról, amely tudnélik megteszi azt, amit jelez. És ennek a szentségi jelnek a hatékonysága eredményezi, hogy a megszentelő kegyelem által mi az isteni természetnek valamiképpen részeseivé leszünk, lelkünk új, belénk oltott tehetségek hordozója lesz, és ezek által rá leszünk képesítve halálunk után Istennek színről színre való látására, és ennek megfelelő boldogságra. Tehát itt látszik az egy nagyon tömör megfogalmazásban, hogy ez a szentségi jele az eukarisztiának gyakorlatilag, és azt majd később más szempontok mentén még igyekszem kifejteni, hogyan alakít át és tesz képessé minket arra, hogy ha végső célt nézzük, Isten boldog színe látására eljussunk, és meg tudjuk ragadni Istent részben már itt a földön, és teljesen majd az üdvösségben. Az eukarisztikus teológiának a történelem folyamán központi kérdése, a valós jelenlét kérdése. Természetes, hogy Prohászka maga is szentel ennek figyelmet több tanulmányában is. Itt most nem beszélek azokról az elemeiről Prohászka tanításának, amelyek tulajdonképpen csak a presencia realisról vallott egyházi tanításnak a az útját, történeti kibontakozását tekintik át, hanem arra a sajátos megközelítésre szeretném a figyelmet irányítani, ami Prohászka teológiájában megjelenik. Nem elsősorban arra a kérdésre kereső a választ, hogy hogyan lehetséges ez a valós jelenlét, ezzel is foglalkozik, hanem azt a kérdést teszi föl, hogy vajon miért akart Krisztus valóságosan, fizikálisan jelen lenni közöttünk, amikor beérhette volna azzal is, hogy pusztán szellemi valóságában marad velünk. És ő két választ ad erre a kérdésre. Az egyik eleme ennek a válasznak, hogy az anyagi világba való belépésével, az anyag felhasználásával az eukarisztiában az volt a célja Istennek, illetve a fiúnak, hogy az anyagot szellemivé téve az ember szolgálatába állítsa. Vagy másként fogalmazva, az anyagot az ember mind szellemibbé válásának eszközévé tegye, és itt gyakorlatilag a különböző korszakokban megjelenő dualista nézetekkel szemben bizonyos értelemben rehabilitálja az anyagi világot, hogy az egy értékes valóság, és igenis szerepet játszhat a személy üdvösségében, és ennek az eszközeként tekint a valós jelenlétre is, amikor Krisztus teste és vére, a bor, illetve a kenyér színe alatt valóságosan jelen van. A másik indok pedig, amit Prohászka hangsúlyoz, az az, hogy Jézus olyannyira, illetve Isten, és nyilván a megtestesült fiú, olyannyira szereti az embereket, hogy egyesülni akar velük. És a anyagi valóságban kenyérként, borként, táplálékként való megjelenése köztünk léte, ennek az egyesülésnek az eszköze, ebben tud velünk leginkább egyesülni. Hangsúlyoz, és egyé válni, ugye majd a táplálékról még fogok beszélni, mint kenyérről, amit az ember ugye fölszív, beépít a saját fizikumába, de bizonyos értelemben, és ezt más teológusok is kifejtik, az eukarisztiában bizonyos fokig egy ellentétes folyamat játszódik, tehát nem az a személy, aki magához veszi Krisztus testét, alakítja magává azt a testet, hanem Krisztus alakítja saját magává azt, aki veszi őt az eukarisztiában. Hangsúlyozza ezen túl, hogy mindazok a fogalmak, amelyekkel akár a skolasztikus teológia, akár más teológiai iskolák a valós jelenlétet le akarják írni, azok csak analógikus fogalmak lehetnek, és éppen ezért, még hogyha a fizikáját nem is fogjuk soha megérteni annak, hogy hogyan működik ez a valós jelenlét, akkor is arra lehetőségünk van, hogy a pszichológiáját megértsük ennek a titoknak, és ennek egészen egyszerű oka van. Az eukarisztia Isten emberrel való egyesülésének az eszköze, jele, hordozója, gyakorlatilag Isten irántunk való szeretetének az egyik legkézzelfoghatóbb jele, márpedig a szeretet egy olyan valóság, amely az embertől nem idegen. Ezt mi is ismerjük földi dimenzióban, de ezért valamilyen formában ebből a tapasztalatból, amit emberi tapasztalatként szerzünk, képesek lehetünk az eukarisztiának ezt a pszichológiai dimenzióját megérteni. És ezután a klasszikus teológiai traktátusoknak megfelelően a valós jelenlét három nagyobb jellemzőjét emeli ki Prohászka. Egyfelől a valós jelenlétet tagadó teológiai álláspontokkal szemben azt hangsúlyozza, hogy az eukarisztia nem emlék, puszta szimbólum vagy ígéret, hanem véres valóság, valós jelenléte magának, Krisztusnak. A másik elem, amit fontosnak tart hangsúlyozni a jelenlét kapcsán, hogy ez egy személyes jelenlét. Ennek a jelenlétnek a személyes jellege fontos. Itt ismét egy idézet. Mikor nekem szól, s hozzám szól, azt úgy teszi, mintha a világon csak is nekem szólna. És mikor hozzám jön, azt úgy teszi, mintha az egész világon csak engem boldogítana. Tehát az eukarisztiában való találkozás az egy egészen személyes találkozás. Az a jelenlét, ahogyan számomra jelen van az eukarisztiában, az egy egészen személyes jelenlét. És a harmadik jellemzője ennek a jelenlétnek a misztikus, a titokzatos, a misztériumszerű jelenlét, amire ő a penombrás, az árnyék, a fátyol mögötti jelenlét kifejezést használja, tehát teljesen nem értjük, de burkoltan, fátyol mögött tudjuk, hogy itt van. Prezencia realis után nézzünk át az átlényegülés a szentségi színek kérdéskörére. Ez a téma az, amit Prohászka a különböző műveiben, leginkább a dogmatikai kézikönyvekben található tárgyalásnak megfelelően mutat be, ezért nem is akarok erre különösebb hangsúlyt fektetni, tehát a trienti zsinaton megfogalmazott szintézishez tartja magát arra vonatkozóan, hogy hogyan valósul meg a jelenlét, az ékvációja, az átváltozása a kenyérnek Krisztus testvévé, a bornak Krisztus vérévé, hogyan szívódik fel a kenyér és bor valósága a krisztusi valóságba. Nagy teret szentel annak is, hogy bemutassa a középkori transzubstanciáció tan kidolgozását és a skolasztika, különösképpen Szent Tamás erre vonatkozó érveit, az accidens szubstancia modellnek a felhasználását. Ami viszont érdekes nála, hogy nem ragad le itt, hogy a skolasztikus filozófiai eszköztárral magyarázza az átváltozást és a valós jelenlét lehetőségét, hanem végig tekint a Szent Tamás utáni filozófiai irányzatokon is, és a karteziánus filozófiai irányokat kizárja, mint olyanokat, amelyek alapján ortodox tanítást az eukarisztiával kapcsolatban nem lehet megfogalmazni, viszont Leibniz és az ő nyomán kibontakozó dinamista nézeteket megfelelő kritikával vagy megfelelő érzékenységgel alkalmasnak tartja arra, hogy a transzubstanciációt ezen fizikai modellekkel mutassuk be. Ő azt mondja, hogy erre akkor van lehetőség, hogyha a leibnizi monádoknak a kétféle jellemzőjét, az ellenálló, illetve a ható erejét gyakorlatilag azonosítjuk a Szent Tamási szubstancia és akcidens fogalommal, tehát akkor lehetőség van erre a modellre, hogy ezzel magyarázzuk a valós jelenlétet, illetve a transzubstanciációnak a tanát. Az erő az az akcidens, ami elválasztható tulajdonképpen a kiterjedéssel rendelkező testnek, tehát az ő ebben a modellben értelmezhetni, nem foglal állást, hogy ezt föltétlenül követni kell, csak azt mondja ki, hogy elfogadható ez a modell is, hogy a kenyértet és bort alkotó monádok helyére léphet Krisztus teste és vére úgy, hogy közben Isten mindenhatósága megtartja a kenyér és bor színeit adó passzív és aktív erőket, ő így fogalmaz, és hoz még egy természettudományos érvet emellé, hogy ezt annál inkább, tehát hogy passzív-aktív erők játékaként kell megragadnunk a transzubstanciációt, azt egy olyan modern fizikai korabeli új felfedezéssel támasztja alá, hogy a láthatatlanul működő villamos erő ismeretében az embernek ezen láthatatlan erők működésétől már talán kevésbé kell viszonyognia. De természetesen, ahogy említettem, nagyon fontos nála a pszichologizáló értelmezése az eukarisztikus színeknek, illetve a transzubstanciációnak. És itt egy olyan példát hoz, ami egy picit a szubjektivizmus veszélyét hordozza, de ha jól értjük, és ő jól érti, akkor használható modell. Egy spanyolországi csodálatos keresztnek a Limpiászi csodatévő, vagy csodálatos keresztnek a példáját hozza. Ez a feszület egy 17. századi feszület, amelyről az a hír, legenda járja, hogy a elmélyülten ezt a feszületet szemlélő hívő előtt megelevenedik a passió, és látja, átéli a hívő a kereszten függő Krisztusnak a szenvedéseit. És ahogyan, mondja Prohászka, ez a feszület nem több, mint egy fából faragott kép, csak egy jel. Úgy a kenyér és a bor nem több, mint egy kép, egy jel, de aki hívő formában, módon viszonyul ehhez, annak a számára, miként a látás kegyelme megadatik a limpiászi kereszt előtt, úgy a szemlélődő lélek előtt azt is érezni és megtapasztalni adatik a szent színek előtt, amire a mögöttes valóság támaszkodik a szimbólum mögött. Tehát ez egy ilyen kicsit sikamlós, de pragmatikus modellje neki, amellyel megpróbálja a kor embere számára közelebb hozni az eukarisztia titkát. Prohászka eukarisztius teológiájában ezen túl még nagyon fontos szerepet használ az oltári szentségnek, illetve a szentmisének az áldozat jellege. Azzal érvel, megint csak más tanításokkal szemben részben, hogy az eukarisztia a megalapításától fogva áldozatnak tekintendő, mert hogy maga erre utal az is, hogy milyen körülmények között alapítja ezt Jézus. Ugye egy húsvéti vacsorán a zsidók részéről Istennek bemutatott áldozati bárány helyébe helyezi magát, és ezzel is egyértelműen arra utal, hogy az alapító szándéka szerint is áldozat ez a szentség. És a szentmisében ez az áldozat jelenik meg.
Dr. Fejérdi András, Prohászka Ottokár elmélkedései az eukarisztiáról című előadását hallották, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. novemberében. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!